Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend következő 20 percében jöjjenek a legfrissebb hírek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra világából. Buza Sándor összefoglalója következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Éppen 500 éve fedezte fel Magellán a Fülöp-szigeteket, ahol aztán a helyiek végeztek vele, áll Karkó Ádám összeállításában az Indexen. Ferdinand Magellán, portugál tengerész látta meg először a Fülöp-szigeteket 1521 márciusában, miután 1519-ben történelmi utazásra indult Trinidad nevű vezérhajójával és a négy másikkal. Ezek a San Antonio, a Concepción, a Victoria és a Santiago voltak. Az öthajós flotta spanyol zászló alatt futott ki Sevilla kikötőjéből, hogy körbehajózza a világot, amit addig ember még nem tett meg. Kortársai egyébként is szkeptikusan álltak az őrült ötlethez, öngyilkos küldetésnek tartották. Magellán célja nem csak az volt, hogy bebizonyítsa, a Föld valójában nem lapos, hiszen ezt már sejteni lehetett, mert eljutva egyik pontból a másikba, senki sem zuhant le a világ széléről, sokkal logikusabb és gyakorlatiasabb célja volt Magellánnak, mégpedig az, hogy megtalálja az átjárót az Indiák felé, ahol a fűszerek teremnek, vagyis a mai fűszer szigeteket. Magellán először a portugál királyhoz fordult, de elutasításra talált, mint anno Columbus. Ugyanis a portugálok azt gondolták, ők már egyszer megtalálták a keletre vezető utat, köszönték szépen, elég ez nekik. Magellán nem engedve ötletéből a spanyol királyhoz fordult, bemutatva neki számításait, amelyek nem csupán abból álltak, hogy bizonyos a tervében. Első Károly spanyol királyt, aki 1519-től 5. Károly néven lett aztán német-római császár, szóval őt azzal nyerte meg magának, hogy ismertette vele az 1494-es Tordesillasi szerződés alapján a szigetek Spanyolországot illetik meg. Elérve Amerika keleti partját, Magellán hajóival délnek indult el. Ekkor a legénység rájött, hogy a kapitány és a térképe alig hanem tévedett, ugyanis már rég a földrész túloldalán kellett volna lenniük. Magellán kétségbeesve letelepedett a mai Argentína partjainál, berendezkedve a téli szezonra. A hosszú várakozás után egyik hajója az átjáró megkeresése közben sziklának csapódott, egy másik hajó pedig visszaszökött Spanyolországba. A szökevények hazajutottak és elérték, hogy Magellánt árulással vádolják meg. A hatóságok őt és családját megfosztották évi járadékuktól, aminek következtében felesége és gyermekei hamarosan meg is haltak. A felfedező így három hajóval folytatta a terveit. A hónapokon át tartó hajóút ideje alatt feléltek szinte mindent, és még a skorbut, aminek oka a C-vitamin hiánya is megjelent. Akár egy citromlé is elég lett volna az életben maradáshoz. Meg annyi hányatott hónap után megérkeztek a szigetekre, ahol rögtön behódoltak az őslakosok a felfedezőnek, aki még a keresztény hit elveit is elhintette a szigeten. Magellánt a sikerek túlságosan magabiztossá tették, minden szigetet a spanyol király hűségére akart téríteni, és Mactán szigetének ellenszegülő rádzsáját katonai erővel akarta megfenyíteni. Bár a spanyol fegyverekkel felszerelkezett felfedezők előnyben gondolták magukat, mint sokszor háborús helyzetekben, a helyismeret azonban már akkoriban is többet ért, ugyanis a benszülöttek taktikája a saját környezetükre épült, aminek a vége az lett, hogy Magellán és a legénység nagy része odaveszett az összecsapásban. A túlélők a testét sem tudták magukkal vinni, sőt később sem találtak rá csontjaira. Egyetlen hajó érkezett vissza Spanyolországba, Juan Sebastián Elcano kapitány vezetésével, az öt közül a legkisebb ez volt a Victoria, 18 erősen megviselt matrózzal a fedélzetén. Igaz, rogyásig megtöltve fűszerekkel, így a vállalkozás anyagilag kifizetődő volt. Elcano kapitány egyébként szeptemberi megérkezése után évi nyugdíjat kapott, és egy címert Primus Circumtedistime, azaz te jártál körül először engem felirattal. 1525-ben újabb útra indult a Fűszer-szigetek gyarmatosítására, viszont akkori kapitánya oldalán alultápláltságban egy évvel később meghalt. Óriási haszna lett annak, hogy az 5 hajóból egy mégis hazaért, bizonyítva azt, hogy a földet körbe lehet hajózni. Ezzel végre bizonyítottá vált, hogy a föld gömbölyű. Ugyanakkor az is bizonyítást nyert, hogy minden számítás helytelen volt, ami a csendes óceán méreteire vonatkozott, mindegyik alábecsülte a nagyságát. Emellett Pigafetta írásából megtudhatunk egy másik fontos tényezőt is. Annak megállapítása véget, hogy a naplónkat pontosan vezettük, partra lépésünk után megkérdeztük, hogy a hétnek melyik napját írják ma. Azt felelték, hogy csütörtököt. Ez meghökkentett minket, ugyanis a számolásunk szerint még csak szerdának kellett lennie. Később megtudtuk, hogy az eltérés abból adódott, hogy mi a földet keletről nyugat felé haladva, tehát a nap járását követve kerültük meg. Felrémlik a 80 nap alatt a föld körül története? Tehát a precíz hajónapló vezetése eredményre vezetett, azaz kiderült, hogy a föld valóban gömbölyű. A Fülöp-szigetek nagyjából 7641 szigetet foglal magában, ebből nagyjából 800 lakott. 11 nagyobb szigete kiteszi az ország 96%-át. Magellán felfedezésével a szigetcsoportot a spanyol korona kezébe adta, de sokáig nem gyarmatosították. 1565-ben alapították meg az első várost, majd 1571-ben pedig Manilát, az ország mai fővárosát. Az ország politikai helyzete miatt a 20. század elején forradalmi helyzet alakult ki, sőt, időközben kitört a spanyol-amerikai háború is, amely milliónyi Filippo életébe került. Végül 1946-ban az állam teljesen függetlenné vált. Az 1990-es évektől kezdve politikai és gazdasági stabilitás vette kezdetét. Az országot 101 millió ember lakja jelenleg, 2 hivatalos nyelvük van, a filippino és az angol, de ezen kívül sokan beszélnek franciául és spanyolul is, de a lényeg, hogy ezek mellett több mint 90 nyelv és dialektus él együtt a szigetvilágban. A lakosság zömében keresztény vallású, viszont nagy számban élnek muszlimok is. Maradjunk még mindig a tengereken, a Világgazdaságban olvastam, hogy tengerben érlelik a borokat Argentínában. Argentin borászok ugyanis olyan tapasztalatok eredményeit tették közzé, amelyek szerint a palackozott borok tengerben való egyéves érlelése egyenértékű a 3 éves hagyományos pincében történővel. A technológiai vállalatok folyamatosan próbálnak olyan megoldást találni, amely elősegíteni az italok például a whisky vagy a brandy gyorsabb érését. A bor esetében az érlelés és az öregedés folyamata is nagy hatással van az ital végső ízére, de a cél elérése érdekében nem mindig szükséges újabb és újabb technológiához folyamodni, olvasható a Magyar Mezőgazdaságban. Néha csak úgy, mint az argentin Vapiza pincészet esetében, elegendő kihasználni a természet, pontosabban az óceán előnyeit. Mint írják, a pincészet 1500 darab másfél literes palackot helyezett el a 2017-es Malbec borukból egy tengeri tárolóban, az Atlanti óceán partjainál 6-15 méteres mélységben a vízfelszín alatt. A bor a nyomás és a hőmérséklet hatására érlelődött, 9 hónap elteltével pedig kivették az óceánból, és összehasonlították ugyanazzal a fajtával, amelyet hagyományos pincében érleltek. Később vakkóstolón hasonlították össze a kétféle érlelés eredményeit. A cikk szerint a különbség lenyűgöző volt, a kísérleti eljárással érlelt bor teltebb, elegánsabb és frissebb ízű volt. Tudományos kutatások szerint egyébként a víz alatti érlelés 1 éve megfelel a pincében töltött 3 évnek. Ugyancsak a Világgazdaság számolt be arról, hogy fertőtlenítő készül a megmaradt olasz borokból. 150 millió liter bor maradt az olasz bortermelők nyakán tavaly a járványvédelmi korlátozások okán bezárt éttermekben és bárokban kiesett fogyasztás miatt. A készletből fertőtlenítőszert készítenek egy javaslat szerint. A Kódéreti Mezőgazdasági Szervezet felmérése alapján a 2021. január 31-i állás szerint az olasz pincészetek majdnem 7 milliárd liter fogyasztásra kész borral rendelkeztek. Tavaly az olasz borexport 2,2%-kal csökkent a 2019-hez képest, ami 6,3 milliárd eurós bevétel kiesést okozott az olasz pincészeteknek. A Coldiretti szükségintézkedések mihabarabbi bevezetését várja a kormánytól a borászatok helyzetének az enyhítése érdekében, beleértve 150 millió eurós támogatást is a felhalmozott többletkészletek lepárlásának a finanszírozására. A lepárlással ugyanis 25 ezer liter alkoholt lehetne előállítani fertőtlenítő gél gyártásához, amivel ki lehetne váltani annak importját. Érdekes elképzelés. Arról már az Index számolt be, hogy világörökség lehet a franciák bagettje. A bagett végérvényesen összefort a francia életérzéssel, az emberiség kollektív tudatalattiában írják, olyannyira, hogy még az amúgy aprólékos Larousse gasztronómiai lexikon sem szentel neki szócímet. Egyszerűen mindenki tudja, mi is ez a bot alakú, klasszikus kenyérféle. Ismerte a tőzsgyökeres manhattani Woody Allen, aki ezzel a jelképpel ballagott a Varázsige I Love You 1996-os című vígjátékában Julia Roberts után a Szajna egyik hídján. Rajongásig imádta a szürrealista festő Salvador Dali, aki hol vallási szimbólumként, hol pedig fallikus tárgyként jelenítette meg festményein és szobrain. Nem tűnhetett el a fotoművészek érzékeny lencséje elől sem. Robert Doisneau seregnyi képkockát szentelt a hatalmas, hosszú kenyér és az aprócska párizsi gyerekek optikailag vicces, emocionálisan viszont megindító látványának. Nem is beszélve a divat világáról. 1997-ben Silva Venturini Fendi megalkotta első baguette névre keresztelt kicsinke színes ridiküljét, amit formája és mérete okán leginkább csak a hónuk alatt hordanak a nők, mint a névadó francia kenyeret. Jean-Paul Gaultier pedig olyan fűzős ruhát álmodott meg 2004-es Pain Couture kollekciójában, ahol a szoknyarész baguettekből állt, de hát ő francia megtehette. Pedig lehet, hogy nem is a gallok találmánya ez a kenyérféle. Legalábbis modern változata nem, mert azt nagy valószínűség szerint az osztrák pékmesternek köszönheti Párizs népe. August Zang 1838-39 környékén nyitotta meg bécsi stílusú pékségét, ahol a kor legmodernebb gőzzel működő kemencéjét állította csatasorba. A földgázzal működő, ezért folyamatos és egyenletes hőleadásra képes szerkezetben a magas nyomású gőznek köszönhetően bagettje belseje levegősebb, kérge, ropogósabb lett. De bot, illetve dorong alakú kenyeret sokkal korábban is sütöttek Gallia földjén. Nem véletlen, hogy maga a név is a latin baculum, botocska, pálcika szóra vezethető vissza. A baget eredet történetei szerint úgy tartják, hogy a hosszú és vékony kenyeret Napóleon süttette először katonáinak, hogy azok kényelmesebben magukkal tudják vinni nadrágjuk szárába dugva. Mások szerint a hosszúra nyújtott kenyeret már a napkirály 14. Lajos korában is készítettek, de fehér lisztből csak a gazdagok számára. Ezért a forradalom után jelent meg a klasszikus baget, ami az egyenlőség kenyere volt egy rendelet nyomán. A gazdagok és szegények számára egyaránt elérhetővé lett. Olyan történet is kering róla, hogy a francia föld alatti építőinek készítettek először bagettet. A föld alatt dolgozó munkások gyakran verekedtek össze a stresszben gazdag, de fényben szegény munkakörülmények miatt. Hogy számuk ne csapanja meg drasztikusan, nem is hordhattak magukkal kést, ami miatt viszont olyan kenyére volt szükségük, amit nem vágni kell, hanem törni lehet. Mindezek után végül azt tartják, hogy a bagett szülőszobája az 1920-as törvény, ami megtiltotta a pékeknek, hogy este 10 és hajnali 4 óra között dolgozzanak, ezért egy gyorsan kisüthető kenyérrel álltak elő, ami elkészülhetett a hajnali nyitáskor is. Az utóbbi verziót némileg árnyalja, hogy a francia törvényhozás által megalkotott 1993-as kenyértörvény azt írja elő, hogy a bagett tésztájának legalább 15-20 órát kell 4-6 Celsius fokon kelni. Az igaz, hogy a sütésre már ezután 15-20 perc is elég. A galok annyira komolyan veszik az 5-6 cm széles, 60-65 cm hosszú, 4 kilós nemzeti büszkeségüket, hogy a Francia Pékszövetség vezérletével az UNESCO szellemi kulturális örökségei közé akarják felvetetni. Előírva azt is, hogy csak természetes anyagokból, lisztből, vízből, sóból és kovászból vagy élesztőből készülhetnek. Végül érdemes azt a tanácsukat is megfogadni, hogy az igazi baguette félnapos. Hiába léteznek receptek a beszáradt verziók megmentésére, amit reggel sütnek, azt együk meg délelőtt. Az esti kenyértöréshez menjünk le újra a pékségbe a délutáni sütésért. Fontos, hogy ne mély fagyasztva vegyük, mert ez is baj. Az országban egyébként 6 millió baguette fogy naponta, de több is fogyhatna, ha nem alakulnának át a vásárlói szokások, ami miatt az 50-es évek óta több mint 30 ezer pékség húzta le a rolót. A pandémia jelentősen megváltoztatta az élelmiszer vásárlási szokásokat is, a brit piacon például 10 év óta először veszítenek a piaci részesedésükből az olyan online vásárlást nem, vagy csak korlátozottan kínáló cégek, mint az Aldi vagy a Lidl. A háztartások majdnem negyede vásárolt online élelmiszert az elmúlt hónapokban Nagy-Britanniában, az elmúlt egy évben pedig 3 millió tonna élelmiszert szállítottak házhoz a Szigetországban, számol be mindenről az Index. A brit kiskereskedelmi piacon az elmúlt 10 évben az Aldi és a Lidl megjelenése és terjeszkedése sikersztori volt, az ottani konkurensektől sok vevőt csábítottak el, de az legújabb adatok szerint fordulat történhet. Február volt az első hónap közel 10 éve, amikor az Aldi és a Lidl vesztett a piaci részesedéséből, míg a Tesco részesedése 2016 óta először emelkedett. Ennek oka pedig a pandémia miatt egyre népszerűbbé váló online vásárlás, derült ki a Kantar piackutató cég adataiből, amelyről a brit Guardian számolt be. A Kantar szerint a házhoz szállítást nem, vagy csak korlátozottan kínáló két cég elvesztegetett egy lehetőséget, és kérdés, hogy mi lesz majd a pandémia lecsengése után. Angliában az élelmiszereknél az online értékesítés 15,4%-os piaci részesedést ért el a 2021. február 21-éig tartó 4 hét alatt. Tavaly ugyanebben az időszakban ez még csak 8% volt. A háztartások majdnem negyede vásárolt online élelmiszert az elmúlt hónapokban, többek között konzerveket, műzliket és üdítőket vettek. Az elmúlt egy évben a cég szerint 3 millió tonna élelmiszert szállítottak házhoz. Egy átlagos brit háztartás eddig egyébként 4800 fontot, azaz forintban több mint 2 millió forintot költött eddig élelmiszerekre a világjárvány ideje alatt, ami 500 fonttal, azaz több mint 200 ezer forinttal több, mint egy átlagos időszakban. A brit vásárlók 7 milliárddal több ételt főztek otthon, és 2 milliárddal több csésze teát készítettek. Az online vásárlás népszerűsége ellenére az Aldi és a Lidl nem, vagy csak korlátozottan kínál házhoz szállítást. Magyarországon is elindította az Aldi az élelmiszerek házhoz szállítását, de itthon sem ugyanúgy, mint Angliában, nem saját rendszerrel, hanem egy partnerrel együttműködésben. A Lidlnek van egy online boltja Németországban, Írországban és Csehországban, de jellemzően háztartási cikkeket, ruházati termékeket árul onnan, élelmiszert nem szállít házhoz. Klaus Gehrig, a Lidl és a Kauflandot birtokló cég a Schwarz Gruppe vezetője még 2019-ben beszélt arról, hogy a Lidl nem kíván agresszívan belépni az online élelmiszer kiskereskedelmi piacra. Szerinte a Lidl soha nem lesz egy Amazon vagy Alibaba, és nem is gondolja úgy, hogy egy-egy új üzleti trendben mindig az elsőnek kell lennie. Szerintük az online élelmiszer árusítás gazdaságilag nem működőképes modell, ezért nem akarnak vele foglalkozni. A Lidl online élelmiszer boltjára pedig lenne igény Magyarországon is. Ha valamennyi boltláncnak lenne élelmiszer webáruháza, akkor a magyar vevők többsége a Lidltől rendelne. Ez derült ki a napi.hu megbízásából a Pulzus kutató által készített reprezentatív közvéleménykutatásból. A megkérdezettek 26%-a választaná a diszkontlánc webáruházát, ha lenne nekik. A második helyet az online bolttal ténylegesen rendelkező Spar szerezte meg. A válaszadók közel negyedét viszont nem érdekli az online rendelés a nagy boltláncoktól. Magyarországon a legnagyobb árbevételű magyarországi boltláncoknak csak egy része, az Auchan, a CBA, a Spar és a Tesco működtet online áruházat és szállít házhoz mindennapos termékeket számos városban. Több cég, köztük a Lidl, a Penny Market vagy a Coop még nem léptek be erre a piacra.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a világ egyik top szomeliéje, a magyar Cinki Tamás lesz Buza Sándor vendége. Ezután felelevenítjük a mohácsi régészeti ásatások történéseit, fél tíztől pedig dr. Csizmadia László 2020-ban Gundel-díjjal kitüntetett gasztroturisztikai szakemberre emlékezünk. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk tovább Olá Andrával. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.